Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 166. dicséret első versét, Urunk Jézus. Foglalva a 455. dicséret első kettő versét énekeljük. A 455. dicséret így kezdődik, testvérek, menjünk. De te, ó Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölmagasztalod a fejem. Fennszóval kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Amen. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked azt a kegyelmet, hogy újra veled lehetünk együtt, olvashatjuk a te igédet, és általa hallhatjuk a te hangodat. Hiszen nagy kegyelem az, hogy még mindig szólsz hozzánk. Még mindig van lehetőségünk arra, hogy elinduljunk feléd, és tegyük azt, amit te mondasz. Hiszen azért emelték ki a bűn mélységeiből, azért vetetted minden bűnünket, betegségünket, nyomorúságunkat Jézus Krisztusra, hogy mi szabadok legyünk, és ezt a szabadságot a te követésedben éljük meg. Áldott légy Jézus, hogy hozzád tartozhatunk, hogy ebben a mai világban te lehetsz az életünk egyetlen biztos pontja, az egyetlen menedék, akihez oda lehet menni, amikor ez a világ tele van bizonytalansággal, amikor ez a világ próbálja elvonni tőled a mi figyelmünket, és önmagára akarja irányítani, azt akarja, hogy beteljünk ezzel a világgal, és megfeledkezzünk rólad, és arról a reménységről, hogy nekünk örök életünk van. De köszönjük, hogy most itt vagy, szólsz hozzánk, és magadhoz vonod a mi gondolatainkat, és kérünk, tisztogasd meg a szívünket, szentelj meg minket, hogy egyre jobban a fiúhoz hasonlítsunk, és tudjunk minden nap nemet mondani önmagunkra, akaratunkra, és csak arra figyelni, hogy mit akarsz te, hogy az oda fennvalókkal foglalkozzunk, és ne a földiekkel. Kérünk így, jöjj közel hozzánk, cselekedj bennünk, és majd cselekedj általunk, dicsőítsd meg magad, és adunk, hogy minél többen elinduljanak hozzád, hogy rádöbbenjünk, hogy egy olyan időt élünk, amikor még van lehetőség a megtérésre, de ez az idő le fog járni. És Uram, könyörülj, hogy még tartama addig halljuk meg a te szavadat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az Ószövetségből Rút könyve első fejezetét olvassuk, az egész fejezetet. Tehát Rút könyve első fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Abban az időben történt, amikor bírák ítélkeztek az országban, hogy éhség támadt a földön. Ezért elment a júdeai Betlehemből egy férfi a feleségével és két fiával, hogy Moab mezején lakjék. A férfi neve Elimélek volt, a feleségé Naomi. Két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak a júdeai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Azután meghalt Elimélek, Naomi férje, és ő ott maradt két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá, a másiknak Rút volt a neve. Mintegy 10 esztendeig laktak ott. Meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kiljón is. Így az asszony két fia és a férje nélkül maradt. Útra kelt azért a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről. Mert hallotta Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr a népét, és kenyeret adott nekik. Elhagyta tehát azt a helyet, ahol élt, két menyével együtt. Így indultak útnak, hogy visszatérjenek Júda földjére. Naomi azt mondta a két menyének, menjetek, térjetek vissza, térjen vissza mindegyikőtök az anyja házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek úgy, ahogy ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem. Adja meg az Úr nektek, hogy nyugalmat találjon mindegyikőtök a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. Ők azt mondták neki, bizony, mi elmegyünk veled együtt a te népedhez. Naomi erre ezt mondta, térjetek vissza, leányaim. Miért jönnétek velem? Hát ugyan vannak-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim. Menjetek, mert én már idősebb vagyok, sem hogy férhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha ezéjjel férjhez mennék és fülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztatnátok-e magatokat miattuk, hogy ne menjetek férjhez? Nem, édes leányaim, Mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert elért engem az Úr keze. Ők pedig hangosan tovább sírtak. Majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő akkor azt mondta, látod, a sógornőd visszatér népéhez és isteneihez. Térj vissza te is sógornőd után. Rút pedig ezt mondta, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mész, oda megyek én is, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni, én is, ott temessenek el engem is. Bármit tegyen az Úr velem, csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy mindenáron vele akar menni, többet nem szólt neki. Így mentek mindketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és azt kérdezték, csak nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a Mindenható. Többet magammal mentem el, és elárultan hozott vissza engem az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engem? Így tért vissza Naomi, és vele együtt menye a Moábi Rút Moáb mezejéről. Éppen az árparatás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Egy ismertés, mondhatnám így is, hogy népszerű történetet olvasunk, hiszen sokan szeretik ezt, mert láthatjuk, hogy Isten hogyan fog beépíteni egy nem zsidó származású nőt az Úr Jézusnak a családfájába, hiszen Rút vérvonalán keresztül születik majd meg Dávid király, és Dávid királynak a leszármazotta lesz a megváltó, az Úr Jézus. Igen, Isten ezt az asszonyt, aki a maga helyzetében hittel ragaszkodott Naomihoz, és ragaszkodott az ő Istenéhez, és Naominak a népéhez, Isten azzal áldotta meg, hogy ő lehetett Dávid királynak az ősanyja. De mielőtt ez a történet eljutna oda, látni kell, hogy amint olvastuk is, hogy a bírák idejében játszódik ez a történet. A bírák korában. Akkor, amikor még nem volt király Izraelben. Az egyik, amit ebből látunk, ugye, hogy eddig Mózes második könyvét olvastuk. Ugye tegnap fejeztük be. Most pedig Rút történetét. És a két történet között végbe megy Izrael honfoglalása. Tehát ez a történet már jóval a pusztai vándorlás után következik, már jó ideje otthon van Izrael, már meghalt Józsué is, és több bíra is élt Izraelben, akik egy-egy nehéz élethelyzetben a nép élére álltak, és Isten általuk adott nagy szabadítást. Ilyen volt például Gedeon is. És amikor Rút történetét látjuk, nem sokkal vagyunk már a királyság korszaka előtt. De még mindig a bírák korszaka. Ez egy olyan időszak, ahogy olvastuk, hogy már nem volt még király Izraelben. A bírák könyve így zárul, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt tette, ami jónak tűnt neki a maga szemében. Tehát ezzel jellemezték azt a korszakot. Nincs király, mindenki azt teszi, amit ő maga jónak lát, és általában ez nem szokott jóra vezetni. És sokszor nekünk is ez a legnagyobb nyomorúságunk. Azt tesszük, amit mi látunk jónak. Ami a mi szemszögünkből jó. Ami nekünk kedvező. De az nem biztos, hogy a másiknak is jó. És mennyi küzdelem, harc, nyomorúság származik ezekből. Viszont a Bírák könyvében azért ez nem csak negatívumot jelent, hanem lehetőséget. Mert amíg nincs királya, földi királya Izraelnek, az azt jelenti, hogy Isten a királyuk. Ugye majd Sámuel idejében a proféta nem is nagyon veszi ezt örömmel, sőt, nagyon is zokon esik neki, amikor a nép azt mondja, hogy adj nekünk királyt úgy, mint a többi népnek van. Mert ezzel Sámuel azt éli meg, hogy a nép, Isten népe nem akarja Istent a királyának. Embert akar. Emberre akar föltekinteni, embertől vár megoldást. És a Bírák korában azért még ott volt az a lehetőség, hogy Istentől kérhetnek tanácsot. Még nincs király, aki hoz egy rendeletet, és azt mondja például, éhínség van, ezt kell csinálni. Hozok egy határstoppot, és nem lehet elmenni az országból. Mindenkinek itthon kell lenni. Vagy kiadja a parancsot, hogy mindenki menjen a szomszéd országba, mert ott van legelő, ott van táplálék. Nincs ilyen, mert nincs király. Ez azt jelenti, hogy egy adott élethelyzetben mindenkinek magának kell megkeresni Isten akaratát. És tulajdonképpen a krisztusi tanítványság is pont erre épül rá. Hogy mindenki élő kapcsolatban van az Úrral, és tőle kérdezhetem meg, mi az ő akarata, ebben az élethelyzetben mit mutat, mi a helyes, mert magunktól nem tudjuk, mi a helyes. De van ez a csodálatos lehetőség, hogy oda mehetünk. Sőt, ő már ideadta nekünk az igéjét, amin keresztül nagyon sok mindenre választ kapunk, mert vannak olyan élethelyzetek, amiben tulajdonképpen nem is kellene kérdeznünk, mert világosan le van írva. Tehát azt olvassuk, hogy a Bírák idejében éhínség támadt a földön, ez a föld, ez Izrael földjét jelenti. Milyen érdekes, ugye, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy beviszlek benneteket a tejjel és mézzel folyó földre. És amíg közelebbről nézzük, Betlehemnek meg az a neve, hogy a kenyérháza. És lám a tejjel és mézzel folyó földön is lehet éhínség. A kenyér házába lehet kenyér szűke. Miért? Mert Isten az ő népét is megpróbálja. És ne gondoljuk azt, hogy ma a keresztényeket Isten nem próbálja meg. Sokszor egy-egy élet nehézség, egy-egy nyomorúság pont azért történik, hogy kiderüljön, hogy az Isten népe milyen megoldást keres. Mit fog tenni abban a szituációban? De nem először olvasunk éhínségről. Már József korában is volt, ugye, éhínség. És Isten azért vitte őt előre Egyiptomba, hogy majd rajta keresztül segítséget adjon az ő népének. Sőt, Jézus is beszél arról, hogy lesz éhínség. És ahogy elolvastam reggel, úgy eszembe jutott, hogy vajon milyen érdekes, hogy elgondolkodunk-e azon, hogy már mióta ebben az évben olvassuk az igét, már harmadik vagy negyedik eset, hogy éhínségről olvasunk. És úgy olvassuk ezt, hogy ó, hát régen volt, több ezer esztendővel ezelőtt, mi közünk hozzá, vagy elgondolkodunk, hogy lehet, hogy nem véletlen. Lehet, hogy Isten üzen, hogy igen, te 21. századi európai ember, aki azt hiszed, hogy neked már nehéz pillanataid soha nem lesznek, hogy te mindig luxusba fogsz élni, és azt se tudod, hogy mit tegyél az asztalra, hogy te soha nem fogsz szembe találkozni akár éhínséggel. Azzal, hogy nem lesz. Azzal, hogy nem lesz élelmiszer. Gondolom milyen? Vagy azt mondom, dehogy. Vagy elhisszük azt, ami volt tavasszal, hogy mindig így lesz. Igaz, karantén volt. Nem lehetett közlekedni egyik országból a másikba, de a nagy üzletek el voltak látva. És azt hiszük, hogy ez mindig így lesz. Hogy nem történhet olyan, hogy nem tudják feltölteni az üzleteket. És készülünk mi arra. Készülünk arra, hogy ne jöjjünk zavarba. Ne legyünk pánikban, hogy jaj, hát erre nem is gondoltam. Milyen megoldást fogunk mutatni? Tehát itt éhínség van, és azt látjuk, hogy van egy férfi Betlehemben feleségével, két fiával, férfi neve Elimélek, az Úr az én királyom. Ez a neve. Ezt jelenti. Az Úr az én királyom. Aminek azt kéne üzenni, hogy az Úr meg én közvetlen kapcsolatban vagyunk. És az életemben bármilyen probléma történik, akkor oda megyek a királyomhoz. Oda megyek az Úrhoz. Megbeszélem vele. Megkérdezem, mit tegyek, Uram? Te mit tanácsolsz? De azt látjuk, hogy a kenyér házában nincs kenyér, a férfi a feleségével és a két fiával összepakol, és elmennek egy szomszédos országba, Moab földjére. Tehát itt kezdődik, hogy ők így döntenek, hogy ez a megoldás ebben a helyzetben, el kell menni otthonról. Azt hallottuk, fölmentünk gyorsan az internetre, és azt láttuk, hogy Moab országában van ennivaló. Hát akkor mi a megoldás? Mi lehet ilyen helyzetben a megoldás? Gondolni kell a két gyerekemre, a feleségemre, a jövőnkre. Oda kell menni, ahol van kenyér. Ahol biztos a jövő. Ahol nagy fizetést adnak. Oda kell menni. Én úgy gondolom, nem beszélte meg a királyával. Nem beszélte meg. Bizonyára nem Isten mondta neki, hogy menj el Moab földjére. Mert pont az lett volna a bizonyságtétel, hogy nem megyünk sehova, mert van királyunk, Isten, aki igenis fog itt rólunk gondoskodni, mert ő tud rólunk gondoskodni. Pont azért adta az éhínséget, hogy ez a többi név felé majd mutassa, hogy mi másképp teszünk. Mert ugye a nem zsidók, azoknak természetes volt, hogy ilyen helyzetben menekülni kell. Ilyen helyzetben az a megoldás, oda megyek, ahol van. De az Isten gyermekének meg az a feladat, hogy mutassa meg, nem kell menekülni. Ugye, ahogy a zsidókhoz írott levélben is olvassuk, hogy aki hisz, az nem menekül el. Az nem menekül el. Legalábbis nem azért menekül, hogy mentse az életét. Mert tudja, hogy van, aki gondoskodik róla. Akkor miért ment ez az ember? Azért valószínűleg, mert a környezetére figyel. De Izraelben is éltek nem zsidó emberek, másrészt a zsidók között, ahogy Elimélek is, mások is gondolkodhattak úgy, hogy most mit lehet tenni, hát gyerünk, menjünk oda, ahol van. Ő másokra figyelt. Úgy döntött, hogy amit sokan tesznek, az helyes. Mint ahogy ma is sok ember úgy gondolkodik. Amit sokan tesznek, az jó. Ugye? Amit sokan vásárolnak, ahol sokan állnak sorba, hogy csak jó dolgok lehetnek. És mit mond Jézus? Igen, széles az a kapu, széles az az út, amelyen sokan járnak, de az a kárhozatra vezet. Az életre vezető, az Istenhez vezető, az Istennel vezető út az keskeny. Azt mondja Jézus. És kevesen járnak rajta. Miért? Az általában nehézkes, szenvedéssel jár. Sokszor kerül valamibe. Azt jelenti, hogy nem megyek oda, ahol minden bővébe van, hanem lehet, hogy itt kell esetleg akár éheznem. Úgy, mint ahogy Pál is átélt. Egyszer börtönben van, és azt tapasztalja, hogy nincs neki. Két hét múlva, három hét múlva jön a Filippi-beli gyülekezetnek a küldöttsége, hoznak neki ennivalót, és akkor meg bővölködik. De nincs mindig egyformán. És ezek elmennek, és azt látjuk, hogy tehát a folytatás is azt támasztja alá, hogy ez egy rossz döntés volt. Mert Isten megengedi a rossz döntést is. És ez az a csodálatos kegyelme és szeretete, hogy ott van mögöttünk, és a rossz döntésből is próbál ő jót kihozni, vagy meg akar majd szólítani, hogy döbbenjünk már rá, hogy nem arra kellett volna menni. Ugye, mint a tékozló fiú, ő is elmehetett otthonról. És mikor döbben rá, hogy az a baj, hogy elmentem otthonról? Amikor iszonyú mélységbe kerül. Amikor egy hajszálon függ már az élete, már szinte nincs reménysége a jövővel kapcsolatban. Ezek is elmennek, először jól alakulnak a dolgok. Mert ugye azért ebben a világban tudnunk kell, hogy Sátán is jelen van. Sokszor ő a tanácsot, és az jónak tűnik. Sőt, nem csak jónak tűnik, hanem először még jó is. Hisz ezek is azt tapasztalják, hogy egy darabig minden rendben van. De eljön az idő, amikor meghal a férj, az apa. És ott marad Naomi, az anya, a feleség, özvegyen a két fiával. Így olvassuk, sőt, ott marad két fiával. Meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott marad két fiával. És ebben én azt látom, hogy itt Naomi kapott egy lehetőséget. Először csak a férje halt meg. Isten jelez, nem itt a helyed. Te nem ezt a földet kaptad tőlem. Nem moábiták közé vagy te elhívva. Neked máshol a helyed. Kánaán földjén. Ott, azon a földön, amit nektek adtam. És ráadásul a moábiták ugye az a nép voltak, akik ellenálltak a zsidóknak, amikor ők be akartak vonulni az ígéret földjére. Mindent megtettek ellenük, sőt, ugye még Bálám prófétát is a királyuk fölbérelte, meg akarta rontani őket. Tönkre akarta tenni, és amikor nem tudta megátkoztatni, akkor azt mondta, na majd, nem úgy kell. Csinálunk egy nagy bulit. És majd ezen a bulin ott lesznek a mi szép lányaink, ledér, öltözetbe, lesz alkohol is. Beolvasszuk őket magunk közé, a lányokon keresztül. És Isten megítélte ezt. Sőt, Moábot is megítélte, emiatt, és most oda menekülnek. Az Isten ellenségéhez, a világhoz, milyen sokszor a hívő ember, az egyház, a világhoz, az Isten ellenségéhez menekül. Onnan vár segítséget, megoldást. És mi történik? Egy idő után meg kell látni, hogy ez nem jó. Isten jelez. De mit olvasunk? Ott maradt. Nem azt mondta, megyek haza. Hát meghalt a férjem. Nem itt a helyünk. Nem baj, ha még otthon nincs kenyér. Ha még nem jobb az élet, de otthon vagyok. Az Isten népe között vagyok. Én oda tartozom. Én az Istennel együtt akarok lenni. De úgy döntött, ő marad. És közben megházasítja a fiait, már valószínűleg, amikor úgy döntött, hogy marad, akkor már ezek a fiúk udvarolhattak, és úgy gondolta, jó lesz ez. És meghalnak a fiúk is. És ekkor döbben rá Naomi, hogy haza kell menni. És közben hall egy hírt, hogy az Úr meglátogatta a népét, és kenyeret adott nekik. Biztos belemarkolt a szívébe. Miért nem hittünk? Miért nem hittük otthon, hogy igenis Isten meg fog minket látogatni, és ad nekünk kenyeret? És lám úgy történt. És most hazamegy. Mert mégiscsak otthon van a helye, az Isten népek között. És akkor elkísérik a menyei, és azért ebben benne van az, hogy Naomi mindezektől függetlenül azért úgy élte meg a hitét, hogy a menyeire ez jó hatással volt. A menyei nem azt mondták, na végre megszabadulunk az anyósunktól, hadd menjen csak, hanem ők is vele akartak menni. És ez is elgondolkodtató, hogy mi hogy éljük meg a hitünket a családunkban, magunk körül, hogy azt mondják, na menjetek csak. Vagy azt mondják, igen, megyek én is veletek. Az Isten tiszteletre, oda, ahol lehet hallani az Isten szavát. Vagy megyek veled oda, ahova éppen menned kell. Mert jó veled lenni. Jó hozzád tartozni. Naomi nem akarja ezt elfogadni, és az egyik menye vissza is tér, de Ruth vele marad. Ruth átéli, hogy az anyósától valami olyat kapott, megkap, olyan lelki értéket, amit ha hazamenne, otthon nem kapna meg. És ő ezt válaszza. Nagy dolog, mert idegenbe megy, egy idegen nép, egy ellenséges nép közé megy. És megvallja majd Ruth, hogy az én népem, a te néped az én népem, Istened az én Istenem. Tehát nem csak szolidaritásból megy Naomival, hanem úgy, hogy ő azt az Istent akarja. Ő az Istenét akarja Naominak, akkor is, hogyha Naomi közben hozott rossz döntést a férjével. De neki ez az Isten kell. Aki olyan hatalmas, hogy tud adni kenyeret az éhezőnek. És vajon, hogy éljük meg a hitünket? Akarják-e a mi Istenünket? Mondják-e körülöttünk azt, hogy a te Istened az én Isten? Meg szeretném ismerni. Még jobban, mert látom az életedben őt, látom, milyen hatalmas, látom, hogyan formálódik, alakul az életed, és látom, hogy ha jelen van Isten az életedben, te mennyivel másabb vagy, mint én, vagy akár az én népem. És így vállalja Ruth az anyósát, és vállalja az ő Istenét, sőt, akarja az ő Istenét. Meg akarja ismerni. Tudja, hogy ott ismerheti meg. Ha ő visszamegy az övéhez, ott Izrael Istenéről nem fog hallani. És azért marad. Istent akarja megismerni. Neki Isten kell. Ő nem egy új kultuszra vágyik. Ő neki Istenre vágyakozik a szíve. És ez a lényeg. Isten után vágyom-e? Őt akarom-e? Jézust akarom-e? Őt szereti-e a szívem? És odaadok érte mindent. Mert hogy akarja ez a Ruth Isten? Naomi Istenét, hogy mindent odaad. Odaadta a szüleit, a népét, a házát, az új férhez meneteli lehetőséget. Tehát ott hagyta az egész országát, és elment idegenbe. Isten ért mindent. És mit mond Jézus? Hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Igen, ezt kéri, ezt várja, és én oda tudok-e mindent adni neki. És hazaérnek, és akkor úgy Naomi szívébe belecsap a keserűség, ő még olyan csüggettel látja magát, még nem igazán veszi észre, hogyha rossz döntéseik voltak is, de Isten soha nem hagyta őket magukra, Isten ott van vele, és a rosszból jót fog kihozni. Ő még csak keserű, és azt látja, hogy inkább márának, vagyis keserűnek hívjatok. Ugye ezt is Istenre keni, megkeserített a mindenható, mert így szoktuk, ha valami nehéz, fájdalmas, hát azt Isten tette. És elfelejtjük, hogy Uram, bocsáss meg, de én nem hallgattam rád, vagy én nem bíztam benned, mint ahogy ők ott nem bíztak abban, hogy Isten ki tudja őket menteni az éhhaláltól. De mit is mond, hogy többet magammal mentem el, és elárulultan hozott vissza engem az Úr. Ebben mi a lényeg? Talán öntudatlanul fogalmazza ezt meg a keserűségében Naomi, de ez az igazság. Magam mentem el. Én mentem el. Ez az igazság. Én mentem el. A másik igazság, az Úr hozott vissza engem. Vagyis nem mondom, én elmentem, ez azt is jelenti, hűtlen lettem Istenhez, elmentem onnan, ahova állított, de ő nem mondott le rólam, utánam jött és hazahozott, visszahozott. És ha visszahozott, akkor már nem kell keseregnem. Ez azt jelenti, hogy terve van velem, hogy valami nagy dolgot, áldást készített nekem, és ennek lehetek a részese. Tehát mindig így kell látni, igen, Uram, én mentem el, és ennek ez lett a következménye. De köszönöm, hogy utánam jöttél, és visszahoztál, mint hogy a tékozló fiút is az atya vonzotta vissza, és fogadta vissza. Tehát ez a nagy, amikor így látjuk, én mentem el Istentől a magam útjára, a magam feje után, hogy visszakerültem, az már az Isten munkája. És ezért hálát adok, ezért dicsőítem, ezért neki szentelem az életem. Hát adja az Úr, hogy mi is így tudjuk látni az életünket. Természetesen nem szükség megjárni ezt, hogy elmegyek tőle, hogy nem vállalom, de azt megélhetjük, hogy Isten utánunk jött, sőt, meg is éljük, mert Jézus Krisztusban ezt tette. Utánunk jött bele ide a földi életbe, és elment egész a Golgotáig, ahol meghalt, mert elszenvedte az ítéletemet, hogy én éljek, hogy szabad legyek, hogy dicsérjem, imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk, mert nincs hozzád hasonló, és csak, Uram, nem tudunk más, csak hálát adni, megköszönni mindazt, amit végezel és végeztél, hogy Uram, eljöttél utánunk ennek a világnak a mélységeibe, úgy, hogy előtte mi elmentünk tőled, úgy, ahogy Ruth, vagy Naomi és Elimélek ott hagyta Izrael földjét, mert jött egy éhínség, és Uram, bocsáss meg, hogy sokszor pont az anyagiak miatt, a megélhetés miatt, a táplálék miatt fordítunk neked hátat. Bocsáss meg, hogy nem bízunk benned eléggé, hogy akkor is, hogyha az adott társadalomban nehéz a helyzet, de te tudsz a tieidről gondoskodni, mert Uram, nincs olyan számodra, hogy lehetetlen. De ezt a helyzetet is, ezeket a helyzeteket is azért adod, hogy megpróbáld a hitünket, hogy megvizsgáld, hogy tényleg hitben vagyunk-e. És amikor nehéz az élet, akkor belép kapaszkodva mondjuk, hogy Uram, könyörülj rajtam, és nem megyek sehova, hiszem, hogy te gondoskodsz rólam, megadod azt, ami szükséges. És olyan jó látni, Uram, hogy utánunk jössz, visszaviszel, ahogy Naomit is visszavitted. Igaz, közben nagy nyomorúságokat, szenvedést, fájdalmat kellett megélnie, de ez mind amiatt volt, hogy ő maga ment el. Nem te akartad, hogy elmenjen, de Uram, te akartad visszahozni, mert ott volt a helye. És nekünk is ott a helyünk Jézus Krisztus mellett, Jézus Krisztusban. Arra hívsz el, hogy a szívünk a Szentlélek temploma legyen, és töltsd be, Uram, minket, és hadd legyünk mindig benned, és te mi bennünk, hogy soha ne akarjunk nélküled cselekedni semmit, hisz nem is tudunk. Áldott légy, Urunk, a te ígédért, és könyörgünk ezért a gyülekezetért, Uram, mozdíts meg bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy meghalljuk az időknek és az igének a szavát, és a szívünkben legyen szomjúság utánad. Könyörülj, Uram, a ma élő emberem, hogy hallja meg a te szabad, és ismerje föl, hogy nálad nélkül nem tud boldogulni. Ó, Uram, könyörülj rajtunk, és eléd visszük a betegeket, a szenvedélybetegeket, a nyomorúságban élőket, vagy a magánytól gyötrődőket. Kiáltsanak hozzád, Uram, mert benned van a gyógyulás, a megújulás, a szabadulás, és te benned találhatunk igazi társra, barátra. Áldott legyen érte a neved, és könyörgünk a gyerekekért, fiatalokért, Uram, könyörülj, hogy a világ ne tudja őket megtéveszteni, hanem vond őket magadhoz hatalmasan, és ebbe használj föl minket is, Uram, hadd áradjon rajtunk keresztül az evangélium, hadd mondják azt az emberek, hogy akarják a mi Istenünket. Ó, Uram, add meg nekünk ezt. És kérünk így, könyörülj egyházunkon, népünkön, s ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk istentiszteletet, majd szombaton a mentőmisszió találkozójára kerül sor 2 órától, azt követően pedig vasárnap 10:30-től szintén itt lesz istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 455. dicséret 9. versét énekeljük, elmúlik nem sokára.
Oh.